Urunk, kérünk, áld meg ezt az órát, Jézus nevében.
Amen.
Oké, az elmúlt órán sok mindenről beszéltünk. Köztük felrajzoltam, fogalmam nincs, hogy hová. Értünk, velünk, egy közülünk bennünk. Oké, tanítványság, evangelizáció, megtérés. Jó, ez a kereszt, ez a megtérés. És utána folytatódik az evangelizáció és a tanítványság. Tehát, ami a lényeg volt ebben igazából, az az, hogy, hogy a mi dolgunk annyi, hogy, hogy értük vagyunk, velük vagyunk, egy vagyunk közülük, és segítjük ezeket az embereket, hogy egyre közelebb és közelebb kerüljenek Jézushoz. Oké? Tehát ezek még Istentől távol lévő emberek, még itt vagyunk. Segítjük, hogy egyre közelebb legyenek Jézushoz, sőt, hogy egyre, hogy hasonlítsanak rá. Tehát már tanítványozzuk megtérés előtt. És, a, és ahogy ez a kapcsolat ott van, az idő egy pontján, valahogy a Szent Szellemtől indítatva, átadják az életüket Jézusnak. Nem tudjuk, hogy mikor. Még az is lehet, hogy, hogy lehet, hogy imádkozott velem valamikor, de, de valójában nem volt megtérés a szívében, hanem az később történik meg. Nálam is volt megtérő ima, de, de fél évre rá adtam át az életem Jézusnak, és nem volt megtérésem előtte. Csak nyilván volt egy vágy a szívemben, hogy én valamit akarok, vagy tehát volt egy nyitottá váltam Isten számára. De az életemet nem adtam át neki. Oké, tehát a kapcsolat és a folyamat pontján valahol egy ponton ott van, és átadják az életüket, és hopsz, most már bennük él. Most már bennük él Jézus. És innentől ugyanúgy szépen folytatódik tovább a tanítványság, lépésről lépésre, és ez a friss, megtért ember egyre közelebb kerül Jézushoz, megint csak egyre közelebb kerül Jézushoz, egyre jobban megismeri őt, egyre jobban formálódik át. És de mi által? Azáltal, hogy elkezd egy ilyen életet élni, hogy értük, ő is most már az ő környezetében. Velük, és aztán egy lesz közülük, és éli ezt az életet. És, és ebben a folyamatban tanítványozódik igazán. És igazából ezt akarnám aláhúzni, hogy, hogy a tanítványság és a tanítványozódás, vagy mit tudom én már, hogy mondjam ezt, tehát az, az ebbe a kontextusba történik. Értük velük, egy közülük bennük. Tehát ebbe a kontextusba történik. Ebbe kell. Tehát nem az, hogy leülünk, tehát egész fél évben eddig minden órán valahogy említettem, hogy, hogy nem ez a tanítványozás. Ez egy része lehet, egy kiegészítő része, de nem ez a, nem ez a sava borsa a tanítványozásnak. Hogy információ átadás. Hanem ez az élet, ennek az életnek, ez, hogy megéljük. És ebbe az életbe jönnek azok a dolgok, hogy mit mondott nekem Isten, és mit teszek azzal, amit mondott. De ezek a helyzetek hozzák majd azokat, hogy Isten vezet, Isten használ, Isten szól hozzám, Isten formál. Ebbe az életbe szembesülök helyzetekkel, önmagammal kényelmes vagyok, a magam hasznát nézem, és kihív Isten területeken, lépjek túl önmagamon, lépjek túl a saját szükségeimen, nézek a másik szükségeire, osszam meg a forrásaimat másokkal. Tehát ez, mert egy tanteremben marha könnyű bőkezűnek lenni, meg nagy lelkűnek, meg jó szívűnek lenni egy tanteremben. Nem, itt. Itt szembesülünk azokkal a dolgokkal, amiket Isten szépen elővesz. Szembesít dolgok a terepen. Bedobják a desszantost. És ott nincs mese, ott ha túl akarom élni, akkor megoldjuk a küldetést. Ja, és így válunk egyre inkább Jézushoz hasonlatossá. De ez egy olyan folyamat, ahol tehát a tanítvány tanítványoz. Tanítványoz. Oké, tehát, és most óráról órára egy csomó ismétlést hallani fogtok, mert mindig egy új gyöngyöt rá fog húzni a gyöngysorra, jó? Tehát most megint, a mai órán megint fogunk beszélni arról, hogy mit jelent az, hogy matetesz. Tehát mit jelent az, hogy tanítvány? Vagy mit jelent, elő fogjuk venni ma is, mai alkalommal is a Máté 11-et. Hogy az iga. Ugye erről már beszéltünk egyszer, vagy talán kétszer is. De mindig akarok adni egy kis új dolgot hozzá. Nem egy kis új dolgot, hanem egy kis új dolgot. Jó? Tehát fontos az, hogy szerintem legalábbis fontos az, hogy a gondolkodásunkban, amikor a tanítványzásról és a tanítványságról gondolkodunk, és a gyülekezetünkben, vagy az életemben, hogy mérem a sikert. Mi az, ami számomra azt mondom, hogy na, a tanítványozásban vagy a tanítványságban sikeresek vagyunk, vagy sikeres vagyok. Tehát mire mondom azt, hogy győztünk? Oké, egyébként jó úgy indulni dolgokban el, mielőtt még elkezdünk dolgokat, azt mondjuk, hogy akkor győzünk, hogyha, és akkor ez segít bennünket célra tartani a folyamatban. Tehát akkor győzünk, hogyha például Tarjának kapcsolatban ezen a szívem, hogy egy olyan gyülekezet legyen ott Tarjánban, ahová a nem hívő emberek szeretnek jönni. Oké, tehát számunkra az lesz a győzelem, amikor találkozunk ott emberekkel, akik még soha nem voltak közöttünk, vagy nem ismerik még Jézust, de szeretnek eljönni, mert egy biztonságos környezet van, érzik, hogy törődünk velük, tehát jól érzik magukat ott. Tehát a tanítványozásban mi az? Tehát, mert biztos, hogy nem az Isten tiszteleti létszám. Ez egy jó szám, tehát nem arról van szó, ezek fontos számok, de a tanítványozással, a tanítványsággal kapcsolatban az nem mérvadó, hogy hányan vagyunk egy Isten tiszteleten. Az sem, hogy mennyi van a felajánlásban. Hogy most, ha sok tanítvány van a gyülekezetben, akkor magas az adakozás. Ha nem, akkor alacsony. Nem feltétlenül. Ja, úgyhogy én azt mondom, hogy a leginkább talán amivel mérhetjük egy jó visszajelzést, az, hogy hány tanítványozói kapcsolat van a gyülekezetben. És nem feltétlenül a gyülekezeti tagok között, hanem a gyülekezeti tagoknak hány tanítványozói kapcsolatuk van az ő kis kapcsolati hálózatukban, az életükben. Oké, mert azt mondtuk, hogy tanítványozói kapcsolat, ez nem feltétlenül, tehát a megtérés után van. Hogy először megnyerjük őt Krisztusnak, és akkor utána tanítványozunk. Nem. Ott vagyok a terepemen, ahová Isten elhívott, a családomban, a szomszédságomban, a munkahelyemen, a barátaim között, a baráti társaságomban, és ez az én missziós területem. És ott nem hívő emberek vannak, de már őket is tudom tanítványozni. Nyilván nem akaratuk ellenére, meg nem azt mondjuk, hogy jó, akkor tanítványozódj. Te vagy az én tanítványom, jó? És akkor megegyezünk. Nem, de beszélgetünk Jézusról, elmondom, hogy én hogy élem meg a dolgokat. Beszélgetünk, kérdése van, beszélgetünk róla, nem csavargatom a kezét, nem kell az, hogy azt érezze, hogy van egy céltábla a hátán vagy a hasán. Mindig el akarom találni őt az evangéliummal, ki akarom csavarni a kezét, hogy térjen már meg. Nem. Csak beszélgetünk, segítek neki, szükségben van, ott vagyok, rendelkezésre állok. Ja, sokféleképpen ki lehet fejezni. Oké, tehát mindenképpen azt mondom, hogy ha mérni akarjuk, akkor a tanítványozói kapcsolatok azok kulcsfontosságúak. Oké, és itt jön az első ismétlés. Kicsoda a tanítvány? Aki folyamatosan tanul Jézusról, élete minden területén, igaz? Tehát az a tanítvány, aki folyamatosan tanul Jézustól, és ebben a két kulcsfontosságú kérdés mi van? Tehát ez is ismétlés. Mit mondott Jézus, és mit teszel vele? Így van. Tehát egy tanítvány, ez rendszeresen válaszol erre a két kérdésre. Mit szólt hozzám Jézus, mit teszek erre válaszként, vagy mit kezdek vele? Tehát ez a tanuló, ez a matetes szó, ez magával hordozza ezt. Tehát létfontosságú, hogy az emberek a gyülekezetben, mi, megtanuljuk meghallani Jézus szavát, és aztán engedelmeskedni annak. Oké, tehát a kereszténység egy kicsit elfurcsult az utóbbi évszázadokban, mert azt hiszik, hogy az, amit Jézus mond, azt memorizálni kell. Oké, tehát memorizálni. Tehát mint azt mondanám Flórácskának, hogy Flórácska, csinál rendet a szobádba, elmenj, nem csinál rendet, fél óra múlva visszajön, megkezdem rendet csinál, de nem apu, de szóról-szóra vissza tudom neked idézni, amit mondtál nekem. Szóról-szóra. Sőt, kíváncsi, hogy egy görögül lesz, hogy hangzik. De még mindig nem csinálta meg. Oké? Okay? Tehát furcsa elképzelés van a tanítványságról a kereszténységnek. Hogy nem, ez sokkal egyszerűbb annál. Mit mondott, és megteszem. Amit mondott, megteszem. Mit kezdek azon, amit mondott? Ja, úgyhogy... ez az egyik legmeghatározóbb jellemzője kell legyen egy tanítványnak. Oké? Okay? Aztán, van ilyen, hogy bőkezűségi tényező. Ez is egy jó mérték lehet, és most nem a felajánlásról beszélünk. Tehát bőkezűségi tényező, egy jó mérce. Amikor az értékrendünk elkezd átváltozni belül, és azt nézzük, hogy mi mindent tudunk, mi mindent... tehát azt nézem, hogy mi az, amit kiadtam, vagy kiadhatok, és nem az, ami bejön. Tehát nem a bevételi oldalt nézem energiában, időben, anyagilag, befektetésekben, hanem azt nézem, hogy mi az, amit kiadhatok. Ja. Ez az egyik. De ennek aztán egy gyülekezeti vetülete az lehet, hogy mennyi pénzt költünk a bejövő pénzből a falakon kívülre. Oké, tehát falakon kívüli szolgálatokra. Hogy csak gyülekezeti programot táplálunk abból a pénzből, ami bejön, vagy fektetünk be olyat is, ami a gyülekezeti falakon kívül vannak szolgálatok. Gyülekezetalapítás, vagy bármilyen olyan szolgálat, ami arról szól, hogy valakiért, egy embercsoportért valamit teszünk. Oké, aztán még egy másik mérce, ez is nagyon izgalmas. Izgalmas lehet majd számunkra. Egyelőre még csak álmodozhatunk róla. Tehát számomra ez egy visszatérő kérdés mindig, hogy ha ma eltűnne a gyülekezet, a mi gyülekezetünk, hiányoznánk-e bárkinek is? Tehát de kár, hogy eltűntek, mert olyan hatással voltak a környékre, olyan hatással voltak az életünkre, annyi mindent segítettek, mi lesz velünk most? Vannak-e ilyen emberek körülöttünk? Nem, most nem a gyülekezetre gondolok, hanem a gyülekezeten kívül, a szegedi emberekre. Ja. Tehát azt mondanám erre ez a harmadik kis mércére, hogy a körülöttünk élő közösség átformálódása. Hogy látjuk-e azt, hogy a körülöttünk lévő emberek közössége az formálódik, átformálódik-e? Tehát hatással vagyunk-e ezekre az emberekre? Oké, tehát egy jó kérdés, hogy milyen erőfeszítéseink vannak ezekre az átformálódásokra. Teszünk-e valamit? Ez lehet egyébként a mi saját projektünk, megszervezzük, mi csinálunk mindent, vagy csatlakozunk egy civil szervezethez, vagy egy szeretett szolgálathoz, ami lehet baptista, lehet máltai, vagy lehet Vöröskereszt, az ő szervezésük, vagy a Caritas, és akkor mi meg ott vagyunk, és mi adjuk az önkéntes erőt, ők meg a kapcsolatot, a szervezést, és minden mást. Tehát ez sokféle lehet. De hogy tesszük-e, vagy megyünk-e benne? Vagy társulunk egy másik gyülekezettel, vagy bármi, de hogy van-e ilyen. Tehát teszünk-e valami ilyen feltétel nélküli szolgálatot emberek felé, ahol nem egyből az a gyanújuk, hogy na, ezek megjöttek téríteni, Oké, tehát ez, amikor az anyaotthonban voltunk egy évvel ezelőtt, akkor ott az anyaotthonnak a vezetője, hát kb. Az első 5 percben kiderült, hogy ő egy kicsit fél tőlünk, mert hogy mi egy keresztény gyülekezet vagyunk, és már ott volt már egy gyülekezet, aki ott segített, vagy valamit csinált, vagy nem tudom, és hogy ugye mi nem térítgetni jöttünk ide. Tehát így nem csoda, hogy zárt ajtók, vagy van egy rossz hozzáállás felénk, hogy mi jövünk ide halászni. Ja. Nem, ez volt a kérdésünk, hogy miben segíthetünk. A rehabon is ez volt a kérdésünk, hogy miben segíthetünk. Fés utcában. És ezt ők megmondták, és mi meg ahhoz tartjuk magunkat. És nem lépjük át azokat a határokat, amiket ők szabtak, mert mi hosszú távon gondolkodunk. És mi tényleg segíteni akarunk. Tehát ki akarjuk egészíteni azt, ami nekik van, azzal, ami nekünk van. Ja, és aztán Isten meg aztán ad lehetőségeket. Tehát látjuk, hogy azért Isten elhozza ezeket a srácokat ide, ad lehetőséget, hogy halljanak üzenetet, sőt, ad lehetőséget, hogy egy közösségbe beépüljenek. Jó. Tehát mondhatjuk azt, hogy igazából Isten királysága a mérce, ami talán azt jelenti, hogy Isten, tehát a célunk az az, hogy Isten királysága épüljön, ami azt is jelenti, hogy oké, tehát a farizeusok megkérdezték Lukács 10-valamiben, most olvastam valamelyik nap, azt hiszem 17-ben vagy 16-ban, hogy mikor jön el Isten országa. És akkor Jézus rendbe rakta őket, hogy ez nem eljön, ez nem olyan lesz, hogy majd nézd, itt van, meg ott van, tehát nem így fog eljönni Isten országa, hanem Isten országa az itt van, mert én itt vagyok, és Isten országa itt van bennünk. Oké, tehát Isten királysága az tulajdonképpen az, amikor azt mondjuk, hogy Isten királysága épüljön, az azt jelenti, hogy Isten királyságát leleplezzük az embereknek. Hogy milyen, amikor Isten uralkodik. Milyen, amikor Isten kapcsolatba lép az emberre? Milyen, amikor Isten segít? Milyen, amikor Isten gondoskodik? Milyen, amikor Isten törődik? És így épül Isten királysága emberek között, akik nem is ismerik őt még. De megízlelhetik, hogy milyen Isten királyság. És lehet egy vágy bennük, hogy fú, ezt erre vágyom. Mert igazából van egy Istentől kapott vákum a szívükben, amit csak Isten tud betölteni. De amikor rémizgetjük őket a pokollal, vagy rémizgetjük őket, hogy muszáj megtérned ma, akkor csak mindig papír zsebkendővel tömködjük azokat a lukakat a szívükben, amit Isten betöltene, de mindig mi mindenféle hülyeséggel tömködjük be. Tehát igazából akadályozzuk, hogy az a vákum az tényleg szívjon. Úgyhogy a mérce az az, hogy Isten királysága épület, és azt akarjuk, hogy épüljön. Érted, ha akarsz támogatni, ismerk a gyülekezetből, aki támogat Haitin gyerekeket. Azt hiszem, hogy 3000 forintot. 3000 forinttal vagy 6000 forinttal havonta, tehát ha ennyit a baptista szeretett szolgálaton keresztül, most mikor volt ez a haiti tragédia pár évvel ezelőtt, és fölépítettek egy most nem tudom, hogy árvaházat, vagy gyerekeknek házat, vagy iskolát, nem tudom pontosan, hogy mi. De ott megvan, a névsor, és kiválasztatsz egy gyermeket, kirakod a hűtőre, ő a te gyermeked, akiről gondoskodsz, és küldesz havonta 6000 forintot, és ő az, aki ebből a 6000 forintból neki van egész hónapban vize, van neki ott szállása, van neki ott ruhája, tehát gondoskodnak róla. Abból a 6000 forintból. Oké, hát nálunk 6000 forint még a bérletre se elég. De tudod, ez sem ördögtől való dolog, hogy ha Isten erre indít téged, hogy csinál. Nyilván van sok nyomorult gyerek Magyarországon is. Oké, 300-400 ezer gyerek alultáplált, tehát ez nem azt jelenti, hogy vékony, sovány, hanem lehet, hogy kövér, de mégis alultáplált, mert nem helyesen táplálkozik. Ja. Vannak szervezetek, akik ebben ott vannak, és eljuttatják a mi forrásainkat, el tudják juttatni ott, oda, ahol szükség van. Tehát lehet ezt így is csinálni. Tehát sokféleképpen Isten tud ebbe téged vezetni. Ja. Egy biztos, hogy Isten tehát hihetetlen dolgokra képes rajtunk keresztül. És főleg akkor, amikor minket nem érdekel az, hogy ki kapja az elismerést. Oké, mert sokszor itt áll meg egy gyülekezet. Mi nem tudjuk megszervezni. Nem akarunk közösködni mi a Vörös Kereszttel. Nem akarunk közösködni senkivel, mert akkor, hát érted, hogyha mi csinálnánk, mi találjuk ki, mi szervezzük meg, akkor ki tudjuk rakni a mi logónkat, ki tudjuk tenni, hogy ezt mi csináltuk, ezek mi vagyunk, és akkor tudják, hogy ide kell jönni, meg akkor... De ez megint csak büszkeség. Ebben nincs ez benne, hogy értük teszünk valamit. Azért teszünk értük valamit, hogy kapjunk valami elismerést. De Isten sokkal, tehát hatalmas dolgokat tesz, hogyha hajlandók vagyunk ezt a dolgot elengedni. Hogy mindegy, hogy kikapja az elismerést. Mi egyszerűen csak a javát akarjuk a városunknak. Javát akarjuk ezeknek az embereknek. És lehet, hogy nem ezen az ajtón fog bejönni bárki is. De mivel Jézus ilyen, hogy ő is a javát akarja az embereknek, feltétel nélkül, egy másik ajtón viszont jönni fognak emberek. De nyilván nem ez a lényeg, ez nem egy automatáról beszélek, hogy csináljuk ezt, és majd Isten ad. Tehát nem ez az egészben a motivációnk, mert egyszerűen csak az, hogy Jézus képére formálódunk, ilyen a tanítvány, és a tanítvány életében ez megjelenik, ez, hogy az emberekért van, velük van, de nem csak, hogy velük van, hanem egy lesz közülük. És az egésznek mi lesz az eredménye az, hogy ezt az emberek befogadják. Befogadják Krisztust. Oké, tehát egy új edzésterv, erre van szükség, hogy ezek a dolgok kialakuljanak. Egy új edzésterv, most elmondtam a lépéseket, az edzésterv. Vagy nem, igazából az első lépés ez az új edzésterv. Tehát dolgokban másképp gondolkodni. Oké, tehát milyen mércéket használunk? Tehát másképp kell gondolkodnunk. Tanítványozói kapcsolatok, bőkezűségi tényező, a körülöttünk élő közösség átformálódása. Tehát Isten királysága épüljön. Akkor a másik fontos dolog, amit meg kell lépjünk, az, hogy, tehát, hogy ez működjön a gyülekezetbe, és létrejön ez a kultúra. A másik, amit meg kell tegyünk, hogy meg kell változtassuk, és ez is ismétlés, mert említettem már múlt órán, vagy az előtt, tehát meg kell változtassuk a vezetőségi kultúrát. A vezető kultúráját. És egy tanítványozási kultúra kell, hogy kialakuljon. Emlékeztek, mikor beszéltünk a kontrollról, és hogy lazítani. És itt megint csak, tehát ismétlés. Itt nekem a jegyzetemben az egyik pont, ez, hogy engedni az irányításból, és inkább elszámoltathatóság legyen. Emlékeztek erre? Hogy sokat beszéltünk erre. Igen, hosszú póráz legyen, de elszámoltatható legyen azzal kapcsolatban, hogy krisztusi értékeket ad tovább. Tehát nem a maga hasznát nézi, nem a saját pecsenyéjét süti, hanem tényleg a motiváció rendben van, és ezzel kapcsolatban elszámoltatható. Akkor mi az, ami még segít változtatni a vezetőségen, vagy a vezetőségi kultúrán, vagy a vezető kultúrán, és inkább tanítványozási kultúra alakul ki. Ez, amit említettünk, a brancsok, ez is abban segít. Akik ebben részt vesznek, azok bátorítást kapnak, elszámoltatóságot, sőt, kihívást kapnak, de a kihívás mellé kapnak támogatást a csoportvezetőjétől, hogy tényleg a legjobbakká legyenek, legjobbakká váljanak. Aztán, ami még segít váltani a vezetőségi kultúrából, átváltani a tanítványsági kultúrába, az, hogy legyen mozgástér a misszióra, a küldetésre, a missziókra. Tehát legyen mozgásterünk erre, hogy ezt csinálhassuk. Tehát most egyelőre az, a bevételünk nagy részét az épületünk teszi ki. Tehát megeszi. Bérleti díj és rezsi költség. Tehát nagy részét ez eszi meg. De mi lenne, hogyha egyre inkább a falakon kívülre tennénk a tanítványozás, és nem a falakon belül akarnánk. Tehát, tehát annyira nincs ez a terem egyébként kihasználva. Mert nincsen minden nap. De nem is lenne jó, hogy akkor azt mondjuk, hogy akkor viszont bérlünk állandóra, akkor csináljunk minden nap valamit. Tehát ez sem jó. Oké? Tehát sokszor nem enged mozgásteret, akár anyagilag sem, amikor van egy nagy, drága helyünk. És ezzel nem azt mondom, hogyha most éppen keresünk egy új helyet, ugyanezért a pénzért nagyobb lesz, 78 négyzetméterre elvileg. Nem azt mondom, hogy ez ördögtől való, vagy bármi, csak azt mondom, hogy lehet így is gondolkodni, meg lehet úgy is gondolkodni. Egyik sem az, hogy az egyik helyes, a másik meg nem helyes. De. Tehát a falakon kívül történik a tanítványozás. Végülis egy ilyen életet élni nem drága, tehát nem kerül pénzbe. Főleg, ha nem abba gondolkozol a misszióval, hogy Kínába mész, és akkor ott meg kell élni, meg repülőjegy, vagy Indiába, vagy Közép-Ázsiába, vagy akárhová, hanem azt mondjuk, hogy a te kapcsolati hálód, a te missziós területed. Ahol dolgozol, vagy élsz. És ott tanítványozol, ahol vagy. Tehát nem kell terembérletet fizess érte. Tehát egy olcsó megoldás. Ja. Aztán vannak bizonyos dolgok, amiket, tehát hogy a vezetőségi kultúrából a tanítványsági kultúra legyen, tehát vannak bizonyos dolgok, amit abba kell hagyni. Azt látjátok az elmúlt egy-másfél évben, abba hagytunk dolgokat. Szerda Isten tisztelt. Abba hagytuk. Lehet, hogy még sokan sírtak, vagy sírnak. Miért kellett abba hagyni? Ja. Mert azt szerettük volna, hogy a házi csoporton sokkal jobb legyen a részvétel. És ne az legyen, hogy az egyik a másiknak a riválisa. És a házi csoport az sokkal, tehát más dolgokat ad. És kapcsolatokat ad. És nagyon sok mindent ad, amit mondjuk egy istentisztet nem tud megadni. Úgyhogy inkább a kettő istentiszteletből egyet elveszünk, és van helyette házi csoport, és sokkal gazdagabban jövünk ki a végén. Ja. De ha mindet bepróbáljuk az időbeosztásba zsúfolni, és amúgy is zsúfolt az időbeosztásunk mindannyiunknak, akkor valamit le fogok lőni. Valamit nem fogok részt venni. Nyilván lehet, hogy a házi csoportot fogom először leadni, mert azért ott van kihívás, mert ott közelebbről megismerjük egymást, ott azért el kell viselni a XY-nak a lábszagát, vagy el kell viselni, hogy ő sokat beszél, vagy mindig ugyanazt mondja, és már idegesít, vagy el kell viselni a fancsali képét, mert sosem szól semmit, és mindig úgy néz ki, mint a baja lenne. Jobb az az Isten tisztelet. Jobb az az Isten tisztelet. Mert amúgy sem látom az ő arcukat, van egy jó üzenet, jó a zene, tehát nem annyira személyes. Csak, igen, meleg van. Miért ti hol szoktatok? Kint szoktatok házi csoportot a játszótéren? Ja, mert valakinek büdös a lába, igen. Mondja, Zsolti. Ja. Mondhatod nyugodtan. Oké. Okay. Ja, jó. Aztán. Tehát abba kell hagyni dolgokat. Például a bibliaiskola is azt mondjuk, hogy a bibliaiskola nem mindenkinek van. Akinek belefér, meg aki szeretné. De nem hirdetjük azt, hogy mindenkinek jönnie kell bibliaiskolába. Ha tanítvány vagy, akkor bibliaiskolába kell járnod. És akkor venned kell ezeket az órákat. És akkor végülis van egy töltsérünk, ami valahogy, de minden ember valahogy ott kéne, hogy végezze. És akkor van egy identitás is az emberekben, hogy hát én ilyen kis gagyi hívő vagyok, mert én nem járok bibliaiskolába. Hát ez van. Lehet, hogy régről kialakult, de most már ez írtva van, mert egyez, hogy nem beszélünk róla. Tehát lehet, hogy te már régebbi vagy, ez van benned, de akik 2-3 éve vannak itt, amióta már nem így gondolkodunk, azóta ő náluk már nincs kialakulva.
Azok, akik 2-3 éve vannak itt, azoknak pedig hiszen van egy ésségünk
felé. Így van, és ez kell legyen a...
Mert tudják, hogy Júlisek közelebb az Istenhez.
Ja.
Uh-huh.
Ja, és ebből kell, hogy fakadjon. Nem abból, hogy tartoz valahová, vagy valamilyen címkét megszerez, vagy nem utasd a lelkedet, hanem ez kell. Ez kell. Ja. Aztán mit írtam még? Oké, a tanítványság, ez még ugyanide. A tanítványság ez nem egy plusz szolgálat. Oké, a tanítványság nem egy plusz szolgálat. Tehát ez nem az, hogy hát most beszéljünk itt a tanítványozásról, tanításunkban, hova tegyem be, vagy mit, vagy hogyan. Nem, tehát ez nem egy plusz szolgálat, ez a mindannyiunknak a küldetése. Azt kell megnézzük, hogy az életünket hogyan kell átformálni ehhez. Hogy a Jézustól kapott küldetésünkbe tudjunk élni, hogy tanítványokká tegyünk embereket. Oké, úgyhogy biztos, hogy abba kell hagyni bizonyos dolgokat az életembe. Vagy másképp kell csinálni dolgokat. Aztán mi az, ami még kell, hogy ez a kultúra kialakuljon? Felhatalmazásra van szükség. Felhatalmazásra. Tehát vezetőségként, ha valaki előáll valamivel, felhatalmazás. Mindjárt magyarázom, mit jelent. Tehát az ösztönös válaszunk az kell legyen, Pásztor Scheller mindig is ilyen volt. Tehát az ösztönös válaszra az kell legyen, hogy igen, hajrá, csináld, szuper, örülök neked. Tehát nem pedig az, hogy nem. Nem, mert mi van akkor, ha nem, félek, nem, mi lesz, ha nem sikerül neked, vagy mi lesz, ha... Egyébként akkor válik ez nagyon izgalmas, amikor az ember igeneket mond könnyen, amikor kulcsfigurák azt mondják, hogy Isten eszel ezt a szívemre, és megyek Tarjánba. és akkor Pásztor Csaba megfogja a fejét, hogy miről beszélsz. És kardoskodhatott volna, de nem kardoskodott. Ja, tehát Isten vezetett bennünket ebben. Ja, Isten hívja az embereket. És azért, mert van egy szolgálatod itt, az nem azt jelenti, hogy Isten nem tud hívni. Sőt, tudod mit? Az igazi, amikor valamiből valamibe hív. Nem az, hogy évekig vagy valahol, semmit nem csinálva, mert te arra vársz, hogy Isten hívjon. És én repülök. Találkoztam ilyennel, sokkal. Nem lehetett megbízni a szolgálatokat. Tehát csináltak szolgálatokat, de nem tudtál számítani rájuk. Mert hol volt, hol nem volt, mint a mese. Nem volt rendszeres, nem lehetett rábízni, tehát egyszerűen csak az ember gyomra görcsben volt, hogy rá van bízva, de vajon meg fogja jól csinálni, és nem tudtál tőle hosszabb távon elkötelezettséget kérni, mert ő mindig arra várt, hogy az Úr majd valami fantasztikus helyre fogja hívni őt szolgálni, valahová. És eltelt, most konkrétan gondolok valakire, eltelt 4 év így az hívő életéből, hogy tengetlenget, amúgy meg jött hozzám tanácsot kérni, hogy miért olyan depressziós, meg nem tudja, hogy mi a baja van, meg, mert semmi stabilitás nem volt az életében. Ja, úgyhogy az igazi az, amikor valamiben benne vagy, csinálod, és közben Isten meg hív akár egy másik helyre. Akár Tarján, de bármi. Mezőkovács háza, bármi. Vagy deszk, vagy agy, vagy mi az, hogy nincs semmi? Vannak ott emberek, akiket learatunk. Maroslele, Tiszasziget, Új-Szent Iván, Szőreg, rengeteg hely van, meg még Szegeden egy csomó városrész. Nincs is ott senki. Puncsol. És meg puncsolsz, mi?
Mondtam, hogy holnap megyek akkor edzésre, hogy ezt éljön
le. Jó. Ja, tehát amikor tehát tény és való, emberek, akik szolgálatban vannak, és aztán Isten hívja őket tovább, és most ezt látni fogjuk a következő fél évben, és tovább mennek, akkor tényleg az lesz, hogy azt látjuk, hogy hát ez kockázatos lesz, hát megoszlik az erőforrás, hát azok, akik itt szolgáltak ezért, meg elmennek. Mi lesz, hogy lesz? Hát mi lenne, hogy lenne, ha Isten ezt koordinálja, és Isten hívja az embereket, meg ők meg válaszolnak rá, Istennek megvan a gondoskodása mindenre, és marha jó az egész, mert embereknek lesz hely, ahová becsatlakozhatnak, tehát az ő helyükre beáll valaki más, és megtapasztalhatja a szolgálat örömét, stb. Stb. Tehát, hogy ez csak egy hihetetlen, olyan, mint a vérátömlesztés, tehát kapsz vérfrissítés. Így van. Úgyhogy ez csak jó lehet. Jó lehet. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy minden hadrafogható embert kiküldünk. Mert akkor az olyan, hogy a hány liter vér van az emberi szervezetben? 5 liter vér, hogy 4-et lecsapolunk. Szegény delikvens meg meghal. Mennyivel működik azért még az ember? Mennyi? 4 literrel el van? 4 liter? 3 liter?
Felével még
megy. Azt a minden. Aha. Kit? Ja? Zsolti mindenkinél megrezegteti a lécet ma.
Nézi a szákákat.
Mit csinál?
Nézi a
szákákat. Ja. Addig dumálsz, míg szeptemberben ott fogsz vigyorogni mellettem, tarja. De még 6 hónap van addig, úgyhogy vigyázzál. Isten pikpokkel tud hívni. Oké. Akkor a harmadik lépésként. Oké, első lépés mi volt? Na, tessék. Az első lépés a lelépés. Tehát új edzéstel. Tehát dolgokban másképp kell gondolkodni. Oké, tehát egy új edzéstel. Tehát mi volt ez, hogy tanítványozói kapcsolatok, ahogy mérjük a sikert. Vagy bőkezűségi tényező, vagy a körülöttünk élő embereknek az átformálódása. Akkor második lépés az volt, hogy változtassuk a vezetőségi kultúrát, tanítványsági kultúrába. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell, hogy legyenek vezetők, nem erről van szó. Oké, csak bátrak lehetünk abban, hogy Isten embereket vezet. Hogy, hát ha azt tanítjuk, hogy mit mondott neked Isten, és mit válaszolsz rá, akkor nem lehet az, hogy csak Isten csak rajtam keresztül szólt hozzátok. Tehát fölkötöm rátok a partedlit, és én megyek a Weilinggal, vagy a Lavorral, és etetlek benneteket. Nem, Isten beszél hozzátok, és aztán ti válaszoltok rá. Oké, és a harmadik lépés, hogy megvan ez a tanítványozási kultúra, és ebben vezetjük. Oké, ez egy hosszú távú dolog, tehát vezetjük a gyülekezetet a tanítványozási kultúrában. Tehát nem az, hogy átállunk, megváltoztatunk dolgokat, és átállunk egy másik üzemmódra, ami azt gerjeszti, hogy tanítványsági kultúra alakul ki, hanem amikor ebben vagyunk, vagy elindulunk ezen az úton, ebben vezetni kell folyamatosan. Tehát bele kell tenni erőfeszítést. Tehát ehhez vagy legalább 5 év kell, hogy valami kis jelét lássuk annak, akár a mi életünkben, hogy ez elkezdődik. Oké, lehet, hogy valakinél rövidebb, mert eleve így él. De általában gyülekezetként, hogy ez tényleg egy nagyobb közös mozdulása legyen emberek életében, a gyülekezet életében, ez egy 3-5 év biztos kell. Tehát akkor már észre lehet venni. De ezért fontos az, hogy ez egy utazás, és nem egy feladat. Hogy na, akkor ez egy feladat előttünk, ezt meg kell csinálni. Nem, ez egy utazás. Ebben való átalakulás, átformálódás, ez egy utazás, ami tart vég nélkül. Oké, aztán ahogy vezetjük a gyülekezetet, és elindulunk ezen az úton, számolnunk kell veszteséggel. Tehát van ennek költsége. Komoly költsége van, mert ha elolvasod János evangéliumában a 6. fejezetet, ahogy Jézus azt mondja, hogy az én testem a kenyér, az én vérem a bor, és egyétek az én testemet, és igyátok az én véremet, vagy mit tudom én, nem tudom pontosan idézni. De a lényeg az, hogy amikor Jézus erről beszélt, hogy egyétek a testemet, és igyátok a véremet, akkor azt mondja, hogy sokan elfordultak tőle. Tehát sokaknak ez magas léc volt. Vagy nem tudták túltenni magukat azon, hogy ne... Tehát ők ezt már nem akarják beáldozni. Tehát ez túl sokat kíván belőlem. Ja, és ilyen költségek lesznek. Ilyen költségek lesznek. Tehát embereknek nem fog tetszeni, mert fogyasztói kultúrában élünk. És sokkal jobb az, ha a pásztor etet engem, mint az, hogy nekem kellene Istent hallanom és válaszolnom az ő hangjára. Inkább etessen a pásztor. Vagy a pásztorok, vagy a tanítók, vagy akárki. De valaki etessen. Valaki etessen. És itt jön be a képbe ez, hogy ez a kérdés, hogy ki a felelős a tanítványságomért? Kérd, ki a felelős? Hogy én tanítvány vagyok. Én vagyok a felelős. Én a saját tanítványságomért én vagyok a felelős. Aki egy felhasználói kultúrát képvisel a gyülekezetben, hogy csak jön és használja az itt lévő erőforrásokat a maga céljára, vagy a maga felépülésére, az tulajdonképpen elutasítja Jézusnak a felhívását a növekedésre. Elutasítja. Tudod, ez olyan, mint amikor a gyerek nem akar felnőni, 40 évesen a gyerek ott ül az etető székbe, egy apu etes, és 40 éves már, őszül. De nem akar felnőni. Nem akar hozzájárulni a családnak a költségeihez, a dolgokhoz, ahogy mennek, a szolgálathoz. Nem, ő csak kapni akar, folyamatosan kapni akar. És ez igazából tehát akadályoz a növekedésben. Tehát mindenkit, aki ebben a rendszerben él, az tehát meg van akadályozva, önmagát akadályozza meg. Ja, tehát a tanítványságért, a saját tanítványságomért én vagyok a felelős. Tehát aki Jézus tanítványa, az magának tudja be ezt. Oké? Tehát a maga szellemi egészségért, önmaga szellemi jólétéért önmaga a felelős. Egy tanítvány ezt tudja. És egyébként ami elképesztő ebben, az, hogy ennek eredményeképpen, hogy valaki nem felhasználói mentalitással van, hanem felfogja ezt, hogy ő a felelős, emiatt lesz szabadsága arra, hogy a küldetésben éljen. Ebben a küldetésben, hogy valakiért, valakivel, és egy legyek közüle. És itt fogja megtapasztalni a növekedést. És itt fogja megtapasztalni azt, hogy az Úr Jézus szól hozzá, és pozitívan válaszol arra, amit szól, tehát nem elutasítja. Tehát ez a gondolkodásmód, hogy felelős, én vagyok a felelős, ez ad egy hatalmas szabadságot arra, hogy, hogy, hogy mélyebben benne legyek a küldetésben. Abban a közösségben, ahol vagyok, oké? Tehát, ahová el vagyok hívva, ahol dolgozom, lakok, élek. És aztán mi történik? Egyre többet és többet kapnak és adnak ezekben a kapcsolatokban, ahol ott van és része emberek életének. Tehát igazából ezzel nyer meg mindent. A felhasználói mentalitása semmit nem nyer meg. Semmit nem nyer. Semmit nem nyer. Viszont mindent megnyer azzal, amikor erről lemond, és az, hogy én felelős vagyok, fontos, hogy Isten mit mond nekem, és én erre válaszolni akarok. Ja, úgyhogy a növekedésed az egy módon, nem egy módon, a növekedésed az nem az én felelősségem. Nem a pásztor felelőssége. Az a te felelősséged. Az én felelősségem az, hogy csináljam azt, ami az én részem. Nekem ez a részem, én csinálom. Hogy te mit kezdesz vele, az a te döntésed. Amikor te a részedben vagy, és van egy szolgálatod mondjuk felém, akkor megint csak, ott meg megint az én döntésem, hogy én mit kezdek azzal. Elfogadom-e, hogy elutasítom-e. Te teszed a részed, és ez hatással lett az én életemre. Ja. Úgyhogy mindenkinek a maga felelőssége. Nem másé. Ja. Úgyhogy mondhatjuk azt, lezárva ezt a részt, hogy tehát a hatékony tanítványozás épít igazából a gyülekezetet, és nem egy hatékony gyülekezet épít tanítványozást. Oké, tehát a hatékony tanítványozás építi a gyülekezetet, és nem a hatékony gyülekezet épít egy jó és hatékony tanítványozást. Hiszen az Úr Jézus embereket választott, és nem terveket, meg nem programokat, meg nem módszereket, hogy az üzenete terjedjen. Embereket választott, hogy azok terjesszék az ő üzenetét. És mégis milyen érdekes, hogy mi keresztények, valószínűleg ez egy emberi sajátosság, mi pedig úgy gondolkodunk, könnyen belemegyünk abba, hogy az energiánkat és a figyelmünket olyas valamire koncentráljuk rá, hogy létrehozzunk programokat, hogy létrehozzunk épületeket, létrehozzunk tanítványozást. Hívásod van. Mit válaszolsz erre? Az Úr hívott. Nem az volt odaírva, hogy Tarján. Szeged Tarján.
És zárulja kérdéjel. Bocsánat, én nem tudok
konkrétan. Oké, lapozzunk Márk 1.15-höz. Vagy van kérdésetek? Mielőtt még belemennénk egy kicsit újabb kerékvágásba. Bár megint fogunk ismételni, de ha esetleg van kérdésed, vagy hozzászólásod, vagy gondolatod az eddig elhangzottakkal. Tessék! Mondja csak! Ja, szerintem az is, persze. Igen, de lehet, hogy amiről beszélünk, az inkább egy kicsit még távolabbról nézzük. Igen, tehát de ez is része annak. Ja. Nyilván ez egy olyan része, hogy annak a szervezetnek vagy működnie kell, annak a szolgáltató dolgoknak működnie kell, és ezért segítek neked szakmailag, hogy azok a dolgok rendbe menjenek. Nyilván ez mondjuk van mondjuk egy munkahelyen. Aztán itt van a gyülekezetben, ahol van kis szakmai része, de nyilván egy vezető nem csak szakmailag kell, hogy istápolja az ő csapattagjait, hanem sőt, sokkal fontosabb, hogy mi van ő vele. Mi van ő vele. Mint az, hogy mit csinál. Vagy hogy csinálja. Ja, úgyhogy része abszolút a tanítványozásnak ez is. Ja. Jonatán, akartam mondani?
Csoda, hogy az igen.
Márk 1:15. Abszolút. Ja. Ja, kölcsönösen. Mert együtt követitek Jézust.
Ez olyasmi, mint a brancs, nem? Csak itt egy bennős
ügy. Igen. Ja. Na, tehát Márk 1:15. Eljött az idő. Isten királysága megjavára 14-től. Miután bemerítő János börtönbe zárták, Jézus Galileába ment. Isten örömüzenetét hirdette, kettős pont. Tehát ez Istennek az örömüzenete. Eljött az idő, Isten királysága megérkezett. Változtassátok meg a gondolkodásotokat, az életeteket, és higgyetek az örömhírben. Tehát eljött az idő, Isten királysága megérkezett. Változtassátok meg a gondolkodásot. Ez a térjetek meg, csak nyilván az egyszerűbb kibontja. Változtassátok meg a gondolkodásotokat, az életeteket, és higgyetek az örömhírben. Tehát Jézus örömhíre egy mindent vagy semmit hívás. Oké? Tehát Jézus örömhíre az erről szól. Vagy beleadsz mindent, vagy semmit. Legalábbis, ha azt akarod, hogy dolgok működjenek, vagy megéld azt, amiről én beszélek. Ezt az örömet megéld. Akkor vagy mindent, vagy semmit. Ezért mondja azt, hogy változtassátok meg a gondolkodásotokat és az életeteket. És az életeteket, ezt az életet úgy éljetek, hogy hisztek az örömhírben. Oké, tehát az élet a feje tetejére fog állni. Tehát egy tanítvány élete a feje tetejére fog állni. Sőt, ki leszel forgatva. Tudod, mint amikor kifordítod a pulóvert, te is. Tehát ki leszel fordítva. Belülről, kívülre, össze-vissza, minden. Tehát nem lesz, tehát semmi nem lesz a régi. Ezt garantálom, semmi nem lesz a régi. Ezért van az, hogy ez a keresztény életet nem lehet a régi beidegződésekkel élni. A régi szokásokkal élni, a régi gondolatokkal élni. Tehát, ugye ezért mondta Jézus azt, hogy régi tömlőbe új bort nem lehet tölteni, mert amint az elkezdett dolgozni, akkor az puk, szétszakad. Mert ez az új bor, az dolgozni fog. Az erjedni fog, az dolgozni fog. Aztán ennek az életnek az eredménye, ennek a fenekestől felforgatott életnek az eredménye, az ja, hát, sok megtapasztalásod lesz. Sok megtapasztalásod, és elképesztő megtapasztalások lesznek. Tehát látni fogod, tehát amiről Jézus itt beszélt, hogy eljött az idő, Isten királysága megérkezett. Látni fogod, hogy Isten királysága valóságos. Látni fogod azt, hogy Isten megnyilvánul. A kapcsolataidban, az életedben megnyilvánul. más emberek életében. Fel fogod ismerni azt, hogy Isten tesz valamit valakinek az életében. Tehát hihetetlen megtapasztalásaid lesznek. Tehát látni fogod azt, hogy Isten királysága terjeszkedik. És érdekes ebbe belegondolni, hogy Istennek ez egy ingyenes ajándéka. Viszont mégis mindenbe kerül, oké? Tehát mindenünket oda kell adjuk érte. Nem azért, hogy kiérdemeljük, csak ez úgy fog működni, és úgy tapasztaljuk meg tényleg Isten életét ebben, ha tényleg oda tesszük magunkat, ahogy mondja, hogy változtassátok meg a gondolkodásotokat és az életeteket, és higgyetek az örömhírben. És aztán, hogy ezt egyre jobban magamhoz ölelem, odaszorítom magamhoz, a célom tényleg egyre inkább az lesz, hogy mások megismerjék Jézust. Ez lesz. És megismerjék őt, megismerjék Istent, mint az ő mennyei atyukat. Ja, tehát átváltozom. Egyre inkább az a DNS, amit kaptam az újjászületésemkor, tehát elkezd megvalósulni, felnőni, életre kelni az ember, az új ember. Aztán Máté 28, 18-19. Jézus közel lépett hozzájuk, és ezt mondta, mennyei atyám, minden hatalmat nekem adott a mennyben és a földön. Ezért menjetek el a nemzetekhez, és tegyetek tanítványommá minden embert az egész világon, merítsétek be őket az Atya, a Fiú és a Szent Szem nevébe. Tanítsátok őket, hogy engedelmeskedjenek mindannak, amit én parancsoltam nektek. Oké, tehát egyébként itt van, tehát tanítsátok meg őket, hogy engedelmeskedjenek. Tehát a tanítvány az megtanítja a másik embert, hogy engedelmeskedjen annak, amit Jézus mondott neki. Tehát ebben is ott van. Tehát a tanítványozás az azt jelenti, hogy megtanítok valakinek, megtanítom azt, hogy engedelmeskedjen Jézusnak. Hogy tegye meg, mit mondott neked Jézus? Mit válaszolsz rá? És akkor azt mondja, biztosak lehettek benne, hogy állandóan veletek leszek. Igen, veletek maradok minden nap, amíg ez a korszak véget nem ér. Ja. Nos, könnyen beleeshetünk abba a csapdába, hogy egy olyan kereszténységet élünk, ami egyáltalán nem egy sokszorozódó tanítványság. Tehát nem sokszorozódó. Mert könnyen csinálhatjuk úgy a dolgokat, mégis kényelmes lenne úgy csinálni. Valaki megjelenik az Isten tiszteleten, és ha betartja a protokollt, tehát szépen, normálisan föl van öltözve, nem büdös, nem szól közbe. Mit tudom én, még mi lehet? Tehát, mit csinálja még? Ha megkérik, hogy üljön előrébb, akkor előrébb ül, vagy mit tudom én, tehát... Igen, de nem túlzottan, tehát hogy betartsa a protokollt. Ja, ha jön a kosár, akkor dob bele, természetesen, tehát akkor békén hagyjuk, akkor minden rendben van, akkor ő egy jó gyülekezeti tag. De nem erről szól a történet. Tehát nem erről kell, hogy szóljon az egész. Még akkor is, hogyha ezzel megbántjuk azokat az emberek, akik erre berendezkedtek. És nekik ez így kényelmes, ez a kereszténység. Tehát a mi dolgunk az, hogy őket kényelmetlenségbe tartsuk. Nem ez az élet célunk, hogy kényelmetlenségbe, hanem nem kell, hogy zavarjon minket, amikor kényelmetlen dolgokról beszélünk. És meggyőződéssel, akár fönt a pulpitusról egy üzenetben, vagy a személyes beszélgetésben. Amikor tudod, segítesz valakinek, hogy kimozduljon ott, ahol egy kicsit be van már gyöpösödve. És lehet, hogy nincs is nagyon kedve onnan kimozdulni. Az ellen sok mindent nem lehet tenni, ezt Isten tud vele valamit tenni. Ja, úgyhogy nekünk úgy kell gondolkodni, hogy sokszorozódó tanítványság legyen. Tehát nem az, hogy megvan, jól el van, nyugibe el van, ez nekünk rendben van. Mert akkor van egy olyan gyülekezetünk, ami lehet, hogy sok kilométer széles, tehát tényleg bárki bejöhet. Mint ahogy én is azt mondom, hogy a nem hívő ember, az Istentől távol ember szeressen eljönni a tarjáni gyülekezetbe. Tehát ez még csak az a része, ahol azt mondom, hogy mi széleset akarunk, tehát hogy bárki be tudjon jönni. De nyilván én aztán gondolkodom, hogy hogyan tudom mélyebbre vinni ezt. Hogy ne legyen sekély ez, hanem legyen mélysége is. És mondjuk így kezdtük ezt az órát, a szemesztert, hogy Isten mit használ, ami mély, tudja mélyíteni. Tudjátok, az öt katalizátor, amiket beszéltünk, és hogy hogyan tudjuk úgy csinálni a gyülekezetet, hogy ezekre a katalizátorokra építünk. Vagy legalábbis segítünk, nem segítünk Istennek, nem akadályozzuk Isten munkáját. Nem olyan dolgokat csinálunk, amivel kioltjuk azt, amit Isten megtehet. Ja. Úgyhogy Máté 28:18-19 arról beszél nekünk, hogy ez egy sokszorozódó tanítványságról beszélünk. Nem csak úgy meg vagyunk, el vagyunk, beilleszkedünk, felveszük a helyi szokásokat, és aztán hagyjuk, hogy évekig teher nélkül itt legyen. Nem. Szeretnénk, hogyha lenne terhe, amit cipeljen. Mert látjuk azt, hogy Isten mennyi mindent tud tenni. Tehát mennyi mindent tud tenni a szívünkben, a lelkünkben, amikor van egy teher, amit cipelhetünk, egy szolgálat vagy emberek a szívünkön. Ja, úgyhogy megint ismétlünk. Kicsoda a tanítvány? Egy tanuló. Ugye szó szerint, hogy tanuló. A keresztény szó kétszer van a Bibliában és az Új Szövetségben. A tanítvány szó 268-szor. Ez csak egy érdekesség. Tehát a tanítvány szó azt jelenti, matetes, hogy tanuló. Valaki, aki tanul valakitől. Oké? Na most. Amiről mi beszélünk, mint tanítvány, vagy én tanítvány vagyok. Kitől tanulok? Kitől tanulok? Nagyon egyszerű. Jézustól. Tehát szándékosan arra igyekszem, hogy Jézustól tanuljak az életem minden területén. Oké? Ez a tanítvány. Ez Jézus tanítványa. Hogy ő szándékosan, tehát nem véletlenül, nem ahogy dobja a gép, hanem ez az én szándékom. Hogy én Jézustól tanuljak az életem minden területen. Nem csak ott, ahol esetleg jó vagyok, vagy amit szeretek, vagy amit tetszik, hanem minden területen. Ha Jézus mindig egy problémás területet hoz fel, akkor ezt észre kell vegyem. Észre kell vegyem, és döntést kell hoznak azon a területen. Kell kezdjek valamit azzal, amit Jézus mond arról a területről az életembe. Mert Jézus tanítványa vagyok. Valaki, aki tanul Jézustól. Oké, tehát mit mondott Jézus, mit teszel válaszként erre? Oké, tehát életem minden területe, mit jelent ez? Benne van az imádatom, benne van a bibliaolvasásom, benne van az ima életem, benne van, ha a kutyád van, akkor a kutyasétáltatásod, ha van tévéd és szeretsz tévét nézni, akkor benne van a tévénézésed is. Tehát minden benne van, az életed minden egyes területe. Gyereknevelés, a feleségnevelés, a férnevelés. Ja, bocsánat, ez nem jó. Csak a gyereknevelés, meg a férj, meg a feleség kapcsolata, a házasságod. Tehát minden benne van, a házi csoportod, a prédikáció, minden. Az edzés, minden benne van. Tehát Isten mit mond? Tehát én vagy az vagyok, aki Jézustól tanul. Mindegy, hogy mit csinál. Mindegy, hogy mit csinál. Jézustól tanulok. És ennek fel kell jönni minden helyzetbe. És erre mondom azt, hogy 3-4-5 év kell, hogy ez tényleg kialakuljon. 3-4-5 év kell, hogy tényleg kialakuljon. De igazából egész életünkben kialakul. Csak ne csüggedj, ha esetleg hallod ezeket a hétfői órákat tőlem, és még mindig nem tudod egy dologra sem így rátenni az újadat, hogy na most Jézus itt mondott valamit, tudom, hogy valamit konkrétan mondott. Jó, tehát türelem. Mert egyébként lehet, hogy ha érzékelted is, hogy Jézus mondott, csak egyelőre még nincsen meg az a kategória az elmédben, hogy azt mond rá, hogy ezt Jézus mondta. Mert lehet, hogy van egy gondolat, ami feljött, amit te azt mondod, ó, ez az én gondolatom, közben az Isten gondolata volt, és ő mondott neked valamit. Vagy volt egy érzés, amit felhozott, vagy egy üzenetbe, egy kihívás, ami esetleg idegessé tett. vagy felbosszantott, mert esetleg olyan témát érintett, de az, hát ez nem lehet. Tehát Isten igen megnyugtat. Okay. Hát ezt az elképzelést el kell dobni. Nem azt mondom, hogy mindig idegeskednünk kell az üzenettől, de nem véletlen, hogy egyébként a fegyelmezésnél is Isten a zsidó levélbe, hogy hát örülj, hogyha fegyelmezve vagy, mert az azt jelenti, hogy Isten foglalkozik veled. Tehát örülj annak, hogy akkor az azt jelenti, hogy te az ő gyermeke vagy. Mert milyen gáz az, amikor bűnben élek folyamatosan, és nem vagyok fegyelmezve Istentől. Akkor elbizonyítanom, hogy egyetlen az ő gyermeke vagyok. Mert akkor elővenne. Mert vissza akarna vinni a helyes útra a vele való közösségre. Ja, úgyhogy én az akarok lenni, és mi mindannyian az olyan akarunk lenni, akik Jézustól tanulni akarunk. És legyen ez bármilyen terület az életünkben. Ja. Egy az egybe beszélgetés, hívőkkel való beszélgetés, nem hívőkkel való beszélgetés, szomszéddal való beszélgetés. Tehát mindegy. Teljesen mindegy. De azért szeretem ezt a definíciót, mert hihetetlen egyszerű. Tehát tanítvány, aki Jézustól tanul. Ennél egyszerűbb definíció nem lehet a tanítványra. Tehát aki Jézustól tanul az élete minden területén. Na most, hogyan működhet ez a gyakorlatban? Én azt gondolom, hogy a tanítványságot azt fülön lehet csípni. Tehát fülön csíphetjük a tanítványságot. Mindjárt elmondom, hogy miért mondom ezt. Tehát, mert nem lehet tanítani. Tehát a tanítványságot nem lehet tanítani. De jó, hogy és akkor most pont azon az órán vagy, hogy tanítványság egy gyülekezet, marha jó. De hidd el, bizonyos területekre, tehát ami lehet, hogy a legfontosabb kérdésed most ott van belül, de mégis ez hogyan, és akkor lehet, hogy van egy csomó kérdésben, hogy ezt hogy kell csinálni, meg hogyan, arra nem fog választani, mert nem lehet tanítani. Lehet, hogy elmondhatnám, hogy én hogy csináltam valakivel, de hogy akkor megint csak egy programról beszélünk, és azt mondjuk, hogy jó, akkor lesz egy felkészítő tanfolyam, hogy a Balázs módszert átadjuk, és akkor mindenki úgy fog tanítványozni embereket a Balázs módszerrel. Tehát azért mondom, hogy a tanítványságot nem lehet tanítani, csak fülön csípni lehet. Amikor ott vagy benne, amikor közel vagy emberekhez, amikor nem csak érte vagy, vele vagy, hanem már egyé váltál velük, akkor Isten ott adni fog lehetőség. És közben fejlődik az érzéket, hogy meghalt, hogy meghalljad, hogy mit mond. És már erősödtél a bizalmadban, hogy meg is teszed azt, amit mond. És ezeket összekutyuljuk, és az évek múlnak, és egyre több tapasztalatod lesz ebből, egyre több helyzeted van már ebből kifolyólag. És fülön fogod csípni ezeket. És aztán látni fogod, hogy ahány ember, annyi féle. Attól függ, hogy kivel beszélgetsz, hogy ki ez az ember, akit tanítványozol. Tehát ez a Jézus fertőzés csak úgy fog tovább menni, hogyha közel vagy. Közel vagy. Tehát ez a Jézus fertőzés, amikor már ők azt akarják, hogy bennük legyen. Tehát, de ehhez az kell, hogy közel legyünk és személyesek legyünk emberekkel. Még hozzá ott, ahová Isten elhívott bennünket. A mi kapcsolati hálózatunkban. Ha csak nem vagy elhívva mondjuk Sepsiszent Györgyönünk, mondjuk Ducandi. Vagy valahová a világ másik végébe, de ez itt kezdődik. Ez itt kezdődik, és lehet, hogy neked itt végződik. Tehát mert nem kell, mert úgyse gondolkozz, hogy oké, ez a nulladik lépés, hogy itt jó lesz, és de majd tényleg az lesz az igazi, amikor majd az Úr elvisz valahová a világ másik végét. Mi a fenének? Mármint igen, van ilyen, de mi a fenének? Hát magyar génjeid vannak, magyar nyelvet beszélsz. Magyarországon tudsz dolgozni. Tehát minden megvan ahhoz, hogy te egy jó misszionás legyél Magyarországon. Érted a magyar ember gondolatait, mert magyar vagy. Elmész oda, 10 évet azzal kell foglalkozni, hogy valahogy fölkapd a nyelvet, és gondolkozz egy, de sosem fogsz úgy gondolkozni, mint ők. Az a nép. És nem fogsz tudni úgy, nem tudsz olyan hatékonyan.
Nem teljesen
érdekel. Rendben van. De mondjad nyugodtan.
Pont arról beszélt a konferencián, hogy nem kellett neki sem 76, amit idegen nyelvekben mondja, akkor amikor Pastor Stevens így odaállt a Pastor Schaller, hogy akkor mehetsz. És azt mondja, az 51 afrikai országból, 20 nem tudom hány, megtért, és 499 gyülekezett Afrikában. És Pastor Schaller volt, vagy Pastor Sigali volt egy módon, ha nevezhetjük úgy, az elindítója ott Afrikában. Persze Amerikában él, mert a nagy részét az élet utolsó elmúlt időszakában ott töltötte Afrikában, különböző országban.
Persze, de egy volt. De a másik meg, hogy én meg tudok neked még 10 nevet mondani, akik nem 499 gyülekezet van, hanem 2500, 4000 és 5000. Mert választottak egy másik utat. Egy hatékonyabb utat.
Jó. Biztos van ezen van egy másik is, így van.
Ja.
Hatékonyabb is, de
így egyet a pálinkádban. Értem én, de melyik a másolhatóbb? Melyik a másolhatóbb, és melyik az élhetőbb? És ami mindenkire vonatkozó. Tehát Pásztor Sibeliből egy van. Tehát nem tudunk mindannyian Pásztor Sibelik venni.
Elég
nyilvánvalóan
látszódik az életükön, hogy Isten gyűlölködik ezeket a területekre. De ez, amiket meg Balú mond, de szerintem tökre segít abban, hogy így ne kárhoztassuk magunkat, hogyha minket esetleg Isten nem hív el Afrikába. Mert szerintem a kereszténység fele szétkárhoztatja magát, hogy főleg a mi gyűlünkbe, hogy mi egy misszionárius gyülekezet vagyunk, hogyha nem más országban vagyok, akkor már nem vagyok szellemi.
Uh-huh. Ja. Ja. Na, úgyhogy sokféle lehet. Tényleg sokféle lehet. Ja.
Ez csak én érdekesítéppen mondtam el.
Téged Japánba küldünk ki. De mennél, mi?
Nem. Észrevel mennék. Bászló Benhez mennék.
Jó, folytassuk. Szóval, tehát személyességgel, közelségkel ahhoz, hogy embereket megfertőzzünk Jézussal. És ott kell legyen, ahová elhívott az Úr tanítványozni. Tehát ez lehet Afrikában, lehet Timbuktuban, a Titikaka, vagy Titikakatónál, vagy hogy van az már? Én mindig azt mondom, Pitikata-tónál, a Pitikati-tónál. Tehát bárhol. Deszken, Dorozsmán. Vagy akár Új-Szegeden, Töltés mellett. Ott már van egy, igen. Tehát bárhol, ahová elhívott Isten, hogy tanítványozz.
Személyesség és...
Hát közelség, személyesség, közelség. Mégis ugyanaz a kettő. Azért fontos a személyesség meg a közelség, mert így tud Jézus hatással lenni azokra az emberekre. Tehát benned Jézus hatással van azokra az emberekre. Mert közel vagy hozzájuk. Mert személyes kapcsolatod van bennük. látják gyakorlatban azt, ahogy te éled az életedet. Ezek az ember, tehát fontos nekik, hogy lássák, hogy hogy éled az életedet. Most nem azt jelenti, hogy beköltözteted a hálószobádba, és akkor van egy kis ágy a szobába, és akkor ott él veled az illető. Nem, de... de... micsoda?
Nekem már van egy kis ágy.
Ja, igen. De fölkészültem mindenféle tanítványozási módszer. Ja. Oké, okay, de hogy lássák, lássa az az ember a Jézus követést az életembe. 1 Korintus 11.1. Ezt is már olvastuk. Na, 1 Korintus 11.1. Kövessétek tehát a példámat, hogy én is követem Krisztust. Aztán 1 Korintus 4.16. Kérlek hát, kövessétek az én példámat. Oké? Okay? Aztán Zsidók 6.12. Ne legyetek lusták, azokat kövessétek, akik hittel és türelemmel végül megkapták, amit Isten ígért nekik. És aztán Filippi 3.17. Ezek mind hasonló versek, követésről beszélnek. Filippi 3.17. Testvéreim, kövessétek az én példámat. Azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogyan mi példát mutattunk nektek. Ja. Kétet Filippi 3.17. De tudod, mit jelent ez? Hogy ez azt is jelenti, hogy nem tudsz, nincs hely képmutatóskodásra. Nincs hely arra, hogy megjázd az agyad, mint a nagy szent. Mert ezek az emberek látni fogják azt, amikor éppen gyengeségben vagy. Látni fogják azt, amikor rossz paszban vagy, és ezzel nincs semmi baj. Mert látni fogják azt, hogy te ebben a helyzetben hogy követed Jézust. Vagy hogy állsz helyre, vagy hogy tapasztalod meg, vagy mit kezdesz vele. Vagy, tehát látni fogod. De szükséged van arra, mert veled is ugyanez megtörténik, és látod azt, hogy van egy példád, hogy ő hogy követi ebben a helyzetben Jézust. Ja. Látni fogod a győzelmét, látni fogod a sikereit, ja. Tehát mindent. Mindent. És az a jó benne, hogy ez az élet, ez a fajta élet, ez aktuális igazából mindenki számára. Mert mindegy, hogy hol tart az utazásban. Tehát még itt tart, vagy épp itt van a küszöbön, vagy már itt tart, tök mindegy, hogy hol tart az utazásban. Megtérés előtt vagy után van, tök mindegy. Tehát látja. És találkozhat Jézussal, aki benned van. És látja a te kapcsolatodat Jézussal. És Jézus megfertőzheti őt. És hatással lehet rá. Úgyhogy éppen ezért ez lehet a legjobb evangelizálási módszer is. A tanítványozás, a tanítványság. Ezzel a módszerrel eljuthatsz a társadalom legmélyebb pontjaira is. Nem az, hogy megjelensz egy hangosítóval, és akkor mikrofonnal, és a cserepes soron, és akkor prédikálsz, hanem részévé válsz annak a közösségnek ott, hogyha Isten oda elhívott. Részévé válhatsz. És elkezdik megtapasztalni azt, hogy te értük vagy, mivel rendszeresen jársz oda, velük vagy, de mivel kapcsolódsz hozzájuk, és életet kapsz és adsz, azt fogja egy idő után, nem te fogod azt mondani, ők fogják azt mondani, hogy ők egy közülünk. Ő egy közülünk. Tiszteletbeli romának, mint a Tocsát is, tiszteletbeli romának felavatták. Mert egy lett közülük. És aztán mi történik? Tehát vágyjuk lesz arra, hogy ők akarják ezt a Jézust. Ja, úgyhogy ez, ja, tényleg, ez egy hiper-szuper evangelizációs módszer. Na, még van 8 percünk. Nézzük csak. Ezt átugorjuk. oké, tehát a tanítványozás hogy megy? Csak gyors ismétlés. Nem ugorjuk át, csak gyors ismétlés. Máté 11, 28, 29. Azt mondja, olvassuk. Ez az iga. Jöjjetek közel hozzám mind. Igen, ez is milyen jó, hogy közel lenni Jézushoz. Akik belefáradtatok, sős terhetek cipelésében, nálam megnyugvást találtok. Azt az igát vegyétek fel, amelyet én adok rátok, s tanuljátok meg tőlem, hogy én szívből szelíd és alázatos vagyok. Akkor meg fogtok nyugodni, mert az iga, amelyet én teszek rátok, nem nehéz. A teher, amelyet én helyezek a vállatokra, könnyű. Tehát hogyan akar minket tanítványozni Jézus? És itt egy tökéletes kép van rá. És egyébként a szöveg környezet pedig arról szól, hogy csak ő képes leleplezni számunkra az atyát. Tehát Jézus az, aki tehát hogy elolvasod az szöveg környezetet ott előtte, hogy tehát ezért kell, hogy közel menjünk hozzá, mert ő tudja leleplezni az atyát. És amiről itt beszél, ez a példa, ez az iga meg minden, ez azt látjuk, hogy ez egy csapatmunka. Tehát a tanítványozás, ez egy csapatmunka. Ott van a képzett, idomított ökör, tudja, hogyan kell egyenesen menni, tudja, hogyan kell nyugiban, szépen, hosszan szántani, hogy beosztani az erejét, hogy egész nap tudjon menni. Tehát ő már be van idomítva rá, meg megvan a rutinja. Úgyhogy ez egyébként fontos tényező, mert így lesz hatékony a vetés meg az aratás. Hogy úgy csináljuk, ahogy az öreg róka. Oké? Vagy az öreg ökör. A vén ökör. Aztán mit csinálnak? Beteszik a kis tino ökröt, aki ezt nem tudja automatice, ő menne össze-vissza, meg húzná, vonná, meg teljes erőből neki kezdene. Tehát próbálná csinálni úgy, ahogy neki kényelmes, vagy ahogy ő képes rá. Tehát nyilvánvaló, hogy a kis tino ökörnek szüksége van az idomításra. Oké? Tehát be kell idomítani. Hogyan történik ez? És erre csinálták meg ezt az igát. Ezért készült el ez az iga, hogy egymás mellett szépen beleteszik őket, és ott dolgozik a kis tino, a nagy hatökörrel, az ökörrel ott dolgozik, és együtt húzzák az igát. Oké? És ez az iga az, ami egységesíti őket. Egységesíti őket, sőt, ez az iga irányítja őket, ez az iga vezeti őket. Ez az iga segít abban, hogy ugyanazt csinálja, ugyanazzal a tempóval, ugyanazzal a minőséggel a kis tino, mint a vénökör, vagy a tapasztaltökör. Úgyhogy Jézus arra hív, hogy az ő oldalán megosztva vele a mi személyre szabott igánkat, mert mindennyünknek van egy személyre szabott igánk. Megosztva ezt, menjünk vele. És azért mondom, hogy személyre szabott, mert tehát ezért van az, hogy könnyű ez az iga. Mert személyre van szabva. Ez nem azt jelenti, hogy nem visz túl a korlátaimon, hanem az én elhívásomba megyek, az én ajándékaimmal megyek. Tehát mindazzal élek, abban tanít meg Jézus engem ebben az igában, amit én kaptam tőle személyesen. Nem valaki másra méretezett iga van rajtam, nem az előttem lévő kis tinókörnek a dolgai, val kapcsolatosan, tehát úgy kell csinálni a dolgokat. Nem, ez egy személyre szabott, és ezért könnyű. És ezért van az, amikor az elhívásunkban vagyunk, amikor az ajándékunkban szolgálunk, amikor ott vagyunk, ahol lennünk kell, akkor abban örömünk van. És az könnyű. Igen, kimerülök, igen, vannak fájdalmas helyzetek, igen, vannak kihívások és kemény döntések, de van egy mély öröm bennünk, és tudjuk, hogy a helyünkön vagyunk. És ott vagyunk, ahol Jézus látni akar bennünket. Oké, tehát életet kapok belőle, és nem összeroppant. És egyébként itt jön be aztán a képbe az, hogy ez a kis tinőkör tanulni akar. Oké, tehát az utánzás az hamarabb jön, mint az információ átadás. Először utánozza az iga által, benne van. És aztán jön a vágy, hogy akarok többet tudni. Erről többet akarok, ebből tanulni akarok. Mert itt vagyok a gyakorlatban, és itt tényleg amit, tehát azt tudom gyakorlatba tenni, amit tudok. Nem az, hogy tanultam jó sokat, aztán egy dolgot nyertem vele, hogy jó felfúvalkodtam, vagy 1 Korintus 8-1 mondja, hogy az ismeret felfúvalkodott. Tehát ez nem, itt most tényleg gyakorlatba tudom tenni mindazt, amit tudok. Ja, úgyhogy a tanítványság biblikus elképzelése az az utánzásra épül. És nem, és ja, nincs nem, tehát az utánzásra épül. És ez a személyes kapcsolatokon belül történik meg. Tehát utánzás személyes kapcsolatokon belül. És aztán ez a kettőnek a kombinációja fogja létrehozni ezt az éhséget és vágyat, és befogadó készséget arra, hogy aztán még jobban megismerje az igazságot. Jó, és aztán a következő órán fogunk arról beszélni, hogy hogyan ne essünk át a ló túloldalára, amikor is azt gondoljuk, hogy a szolgálat az a tanítványság, amit a múlt órán egy kicsit pedzegetett a Zsuzsi. Hogy amikor megrekedünk ezen a szinten, hogy értük vagyunk, meg velük vagyunk. Oké, mert ez még nem tanítványság. De itt fogunk majd jövő héten folytatni. És Gyurunk, köszönjük neked azt, hogy mi a tanítványaid lehetünk, és türelmes vagy velünk. Építesz bennünket, bátorítasz bennünket, törődsz velünk, védelmezel minket, szeretsz minket. És imádkozom azért, hogy akik itt vagyunk, ebben lépjünk még egy lépést előrébb. Akármilyen helyzetben is vagyunk, akármilyen szinten is vagyunk. De szeretnénk a következő lépésünket meglépni, és Uram, segíts mindenkinek itt. Úr Jézus nevében. Amen.